Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Rutai Gábor vagyok, ez pedig a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelyben ma is egy vendég és egy vers érkezik, és a verssel általában szokott érkezni egy költő is, akiről hosszan tudunk fecsegni a kedves vendégemmel, ami ma nem fog megtörténni, de majd erről is fogunk beszélgetni. A stúdióban Pál Marci van itt velem, köszöntelek sok szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Marci, csak hogy egy kicsit képbe helyezzünk, a neved összefügg a család, az családmozgalommal, ha jól sejtem, te vagy az egyik kitalálója, alapítója. Jól sejtem?
Jól sejted, jó, igen, okay, igen, igen.
Jó, az információ, erősíts meg, kérlek, illetve a Szivárvány Családokért Alapítvány.
Igen, Szivárvány Családokért Alapítványnak vagyok az egyik kurátora.
Az egyik kurátora. Mi az, amit még ide kell mondani ilyen?
Hú, nem
mozgalom, titulós, nem tudom, hogy
nem, semmi különös. Én azt gondolom, hogy egy örökbefogadó apa vagyok, családjogi aktivistát szeretem, hogyha azt használjuk, hiszen mi a családok egyenlőségéért harcolunk, illetve ez a mottónk. Én azt gondolom, hogy ez, de egy civil életben pedig egy nagyon unalmas munkám van, egy gyógyszercégnél dolgozom egyébként, mert hogy nekem ez a családos család, illetve ez a civil aktivizmus, ez az este 8 óra utáni munkám, amikor aha, leteszem a gyerekeket, és leteszem egyébként azt a munkát, amiből én pénzt csinálok, és élünk.
Akkor te most elkéreckedtél a munkahelyedről, hogy ide gyere.
Mondjuk így, hogy ebédszünetben vagyok mostként.
Na, ilyen vendégem sem volt. Jó, akkor még meddig kell befejezni?
Ne, ugyan már.
Okés. Amiről téged, illetve titeket Ádámmal lehet ismerni, az, hogy azonos nemű párként neveltek most már két örökbefogadott gyermeket, és én azt gondolom, hogy azt hiszem, nincs ma Magyarországon olyan állampolgár, aki a ti történeteteket meghalva nem mondaná azt, hogy hát ez meg hogy történhet meg, csak az egyik részük az negatív előjel mondja ezt, a másik részük pedig, ahova én is tartozom, egyszerűen értetlenül figyeli, hogy micsoda kalamajkákon estetek ti keresztül, hogy hozzátok kerülhessen ez a két gyerek. Ugye az első, az még talán a könnyebbik volt, amikor te kvázi egyedülállóként vetted örökbe ugye az Andrist, és aztán talán két évek nagyjából az Ádám viszont már egy hosszasabb procedúrával kellett, hogy szembenézzen, illetve együtt szembenézzetek, és hát nem kis bíróság és egyebek kapcsán, ugye ez így jól összefoglalva.
Ez így történt, igen. Tulajdonképpen az Andris esetében ez egy úgymond tankönyvszerűen történt, tehát hogy ott semmilyen fennakadás nem történt az örökbefogadásban. Két különbség a két örökbefogadás között az, hogy az Andrist egy titkos örökbefogadással fogadtuk örökbe, és ugye én egyéni örökbefogadóként tudtam örökbefogadni. Azért nem szeretem azt, hogy egyedülállóként, mert hogy mi soha nem voltunk egyedülállók.
Tehát,
hogy
de jogi értelemben?
Jogi értelemben ez egyéni örökbefogadás tulajdonképpen, tehát egy gyámja van a gyermeknek, hiszen azonos nemű párok ketten nem fogadhatnak örökbe, tehát nem lehettünk mind a ketten hivatalosan a gyámjai. De amikor mi először bementünk a TEGYESZ-be, a területvédelmi, területi gyermekvédelmi szakszolgálatba, ez egy nagyon csúnya név, akkor már az első adandó alkalommal mondtam, hogy nekem van egy párom, hogy mi bejegyzett élettársak vagyunk, hogy mi együtt akarjuk nevelni ezt a gyermeket, akit majd remélhetőleg örökbe tudunk fogadni. Tehát, hogy mi nagyon nyílt kártyákkal játszottunk, és egyébként minket az egész folyamat alatt párként kezeltek, és párként ugyanúgy az Ádám ott volt a pszichológiai vizsgálatnál, a környezettanulmányon, a papírokban benne szerepelt az Ádámnak a neve, tehát hogy ez egy ilyen nagyon együtt ismerkedtünk az Andrissal, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nyílt.
De jogilag ő ilyen kvázi outsiderként volt akkor ott.
Jogilag ő mostoha szülőnek minősül.
Mostoha szülő.
Egyébként, hogyha aha, ha szigorúan a jogot nézzük, akkor ő mostoha szülőnek minősül, de különböző gyámmeghagyással, végrendelkezéssel, stb. Azért nagyjából be tudjuk biztosítani azt, hogy ő is szinte teljes értékű, aha, vagy teljes értékű.
Hát ezt akartam kérdezni, hogyha most itt a következő mondat végén ránk szakad az épület, akkor, de akkor ezek szerint ezt különböző jogi ügyekkel...
Lehet, igen, tehát az Andris esetében erről, Hanna esetében is, de ebből azért rendelkeztünk, tehát hogy ez a gyám meghagyásnak hívják, amiről lehet rendelkezni, hogy ha veled valami történik, akkor ki és hogyan nevelje tovább azt az adott gyereket. De hát ugye itt a vérszerinti szüleink, ugye ők lennének utána hivatalos gyámok, és mindenki mindenkivel jobban van, tehát ugye ebben nem lenne probléma, de lényeg, hogy ezt több papírmunkával, kicsit több tudatossággal azért lehet, ezt is el lehet varni. Ez persze nem ideális, de hogy nem hagyjuk, hogy a mindennapjaink arról szóljanak, hogy az Ádám nem egy teljes értékű gyámja az Andrisnak. Aha. Például. Én pedig a Hannának nem vagyok az.
Persze. Ha jól tudom, akkor pont az Andris örökbefogadása környékén tapasztaltak, illetve az azt követő különböző hatalmi és törvényi javaslatok és törvénymódosítások kapcsán kerültetek ti előtérbe, és a ti mozgalmatok az akkor kapott szárnyra.
Igen. Mi 2015-ben indítottuk el az örökbefogadást az Andris esetében, és szinte 3 évre rá, 2018-ban fogadtuk örökbe Andrist. Azért arról az örökbefogadásról tudni kell, hogy akkor is már úgy működött az örökbefogadói rendszer, hogy a házaspárokat mindig előnyben részesítette a törvény. Tehát, hogy volt egy örökbe adandó gyermek, azt minden esetben megmutatták egy házaspárnak, és akkor az a házaspár igent vagy nemet mondott, eldöntötte vagy nem döntötte, és az egyéni örökbefogadók kvázi az utolsók voltak a sorban, utánunk a külföldi örökbefogadás következett, tehát amikor külföldiek fogadták és vitték el a gyereket külföldre. Tehát így az egyedülálló örök, vagy az egyéni örökbefogadóknak mindig nagyon nyitottnak kellett lennie a származási kitételekre, különböző betegségekre, stb. Idősebb gyermekre, amit azért a házaspárok, vagy a párok nagy része azért mindig fehér, újszülött, szőke, kislányt szeretne. Nem természetesen, de hogy ez a kívánság. Tehát az Andris esetében is mi úgy tudjuk, hogy majdnem 10 házaspár döntött úgy, hogy ő nem szeretné az Andrist örökbe fogadni, és utána jöttünk mi a sorban. Ha mi nemet mondunk, akkor ő valószínűleg külföldre ment volna, vagy ment volna a rendszerben, vagy maradt volna bent a rendszerben. Tehát így jöttünk mi 2018-ban. És akkor egyébként 2 évig nem is nagyon volt semmi, és 2020 nyarán kaptunk egy fülest, így ismerősökön keresztül, hogy készül egy fajta kommunikáció a kormány oldaláról, ami a szivárvány családokat fogja kispécizni, és hogy a szivárvány családokkal próbálnak meg olyan ellenségképet összerakni, amely egyébként láttunk az elmúlt években a migránsokkal kapcsolatban, vagyis a menekültekkel kapcsolatban, inkább ez itt szebben hangzik, illetve egyéb társadalmi csoportokkal szemben. És mi akkor így azon gondolkoztunk, hogy mit lehetne csinálni, mi, mint a Dávid és Góliátnak, hogy mit tudunk csinálni, hogy ne legyünk a békák a fazékban, akiket megfőznek elevenen, és hogy mi pár család hogyan lesz képes ezt kvázi megakadályozni, hogy ellenségekké váljunk a saját hazánkban.
Figyelj, szerintem 10 esetből 9 az ilyenkor, vagy 10 párból 9 ilyenkor úgy dönt, hogy húzzunk el innen. És ez engem foglalkoztat is így veletek kapcsolatban, hogy a fenébe maradtatok ti mégis itt, és inkább gondoltátok azt, hogy ezt a Dávid-Góliát küzdelmet megnyitjátok, gyaloglép, nem tudom. Szóval, hogy amikor már rengeteg igen, élnek Izlandtól Dél-Afrikáig boldogan ilyen vegzálások mentes országokban.
Ez kicsit ilyen párhuzamos valóságnak érzem, ami ma Magyarországon történik, mert a mindennapi életünkben nem a mi buborékunkban, akkor így mondom, a mi buborékunkban nem nagyon nem is tudok mondani egy alkalmat, hogy találkoztam volna ilyenfajta diszkriminációval a családunkkal kapcsolatban, sőt, inkább pozitív diszkriminációval találkoztam akár, mit tudom én, a bölcsőde beiratásnál.
Na jó, de ehhez azért az is kellett, hogy ti megnyomjátok a gombot, szerintem. Mert hogyha azt mondom, hogy az ország egy része úgy teszi fel a kérdést, hogy az hogy történhet meg, hogy fel van háborodva, hogy azonos nemű párnak örökbe lehetett fogadni, én azt gondolom, hogy az ő arányuk azért jelentősen csökken, vagy nem tudom, talán a felvilágosít...
Erre konkrét számaim vannak egyébként, mert 2019-ben csinálta a Medián és a Háttértársaság közösen egy ilyen LMBTQ kutatást, és abban 2019-ben megkérdezték az embereket, hogy szerintük, vagy hány százalék szerint azonos nemű szülők ugyanolyan jó szülők-e? Ezt valami hasonló, ugyanolyan jó szülőke, mint a többi szülő, és ez a szám, ez 2019-ben 24% volt, és ez a szám 2023 novemberében felugrott 66%-ra. Tehát egy ilyen brutál emelkedés volt, és ehhez még egyébként 1-től 5-ös skála volt, ez az 5-ös volt a 66%, a 4-es volt még 6, tehát hogy itt egy nagyon erőteljes átrendeződés volt az elmúlt években, ami én azt gondolom, hogy a családos család mozgalomnak volt köszönhető. Tehát itt azért válaszolok is a kérdésedre, hogy mi mit keresünk itt, ezt keressük itt, hogy ez itt nekünk egy ilyen missziónk lett, illetve hogy mi ezt, én azt gondolom, hogy minden ember nagyon sok mindent megtesz, mindenki mindent megtesz a saját családjáért, meg a gyerekeiért. Nekünk azért itthon egy ilyen nagyon kényelmes, komfortos életünk van, itt van a családunk, itt vannak a barátaink, itt van a kultúránk, nagyon elcsépelt, hogy a hazánk, de hogy ez itt van, és hogy mi nem akartunk elmenni külföldre, mi itt szerettünk volna élni, szeretünk lejárni Balatonra hétvégén, szeretjük, ha itt vannak a nagymamák, és mi azt gondoltuk, hogy egy veszteni valónk tulajdonképpen nincsen azzal, hogy mi megpróbálunk szembeszállni, vagy szembe menni ezzel a fajta támadásokkal.
Mondhatnám, hogy rendkívül naív.
Teljesen, abszolút. Ebben teljesen igazad van. Ez egy nagyon, nagyon naív megközelítés, és én ilyen nagyon optimista vagyok, de hogy ha nem próbáljuk meg, akkor pedig nem is fogjuk meg, nem is tudtuk volna meg, hogy mi történik. A legrosszabb szenárió esetében összepakolunk és elmegyünk. Tehát, hogy ez még mindig ott van, ez a lehetőség, de hogy egyén bele akarok nézni a gyerekeim szemébe is x évvel később, hogy figyelj, mi mindent megpróbáltunk, hogy itt ti majd úgy nőhessetek fel, hogy ne legyetek ufók az osztályban, és ne úgy nézzenek rátok, mint valami különleges egyedek, idézőjelesen. Ez nekünk célunk volt, és ez abszolút motivál minket. Illetve az a siker, amit ez az egész mozgalom összehozott.
Hát az óriási siker, motivál, hogy ekkora arányt sikerült fordítani azok körében, akik pozitívan értékelik azt, hogy azonos nemű pároknál is pontosan ugyanolyan körülmények között fel tud nőni egy gyerek. Úgyhogy ha egy kicsit az irodalmi vizekre vezünk, én emlékszem, hogy akkoriban amikor ez elindult, és talán volt valamilyen megmozdulás, írtam haikút, ami úgy hangzott, hogy a szerelem, szerelem, minek rá bélyeg, úgysem adjuk fel soha. És ez akkoriban elég népszerű lett. És most eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy téged vendégül tudlak látni, de akkor te is hoztál egy verset.
Igen.
De még mielőtt megkérnélek, hogy olvasd fel, mert ez része a műsornak, azt írtad, hogy a költő kiléte az maradjon fedve.
Igen, itt a története ennek a versnek annyi, hogy, és azért is hoztam egy ilyen verset, egy ilyen gyerekverset egyébként, amit nekünk írtak, mert amikor az Andis hozzánk került, egy fél évvel később, vagy egy évvel később azon kaptam magam, hogy bármilyen mesekönyvet, amit olvasunk, abban mindenhol anya-apa és ez a heteronormatív világ van, ami teljesen rendben van, hiszen az életünk 99%-a ebben a heteronormatív világban van, ami oké, okay, nincs is ezzel semmi baj, de vannak másféle családok, vannak szivárvány családok, ezt lehet tagadni, meg nem tagadni, most már több mint 4100 gyerek nevelkedik ilyen szivárvány családokban Magyarországon, több mint 2000 ilyen család van, ami egy jelentős szám egyébként, Szolnokon kb. Ennyi gyerek van, 4000, vagy bocsánat, Szekszárdon kb. Ilyen 4100 gyerek van. Tehát, hogy ez egy ilyen tetemes mennyiségű gyerek, és nincs.
Ez hány pár körülbelül?
Ez 2300-400 párról van szó. Tehát, hogy 2000 pár száz párról van szó, 4000, több mint 4000 gyereket nevelnek, és nem voltak olyan mesék, nem voltak olyan versek, amiben ezek a gyerekek, ezek a családok magukra ismerhettek volna.
Elveszed a kenyerem, mert ez lett volna az egyik fő témám.
Nem akarom elvenni.
De nem baj, hogy előhoztad, mert én nekem ez mozgatta a gondolataimat az elmúlt napokban, hogy tudtam, hogy jössz, hogy vajon mit lehet ezzel tényleg a gyakorlatban, mindennapokban kezdeni, mert ha az ember elővesz bármilyen mesét, verset, Jancsi és Juliskától kezdve egészen a János Vitézig, vagy nem tudom, akkor ugye hát folyamatosan ez a heteronormatív felállással találkozik, és akkor a könyvből, amikor így felnéz, akkor azt látja, hogy apa van és apu, és akkor, de hát nézi még egyszer a mesét, hogy biztos majd most igen, jön az a rész.
Igen, és nekünk ez volt, és egyébként én ezt, van egy közösségi oldalam az Instagramon, meg a TikTokon is, amit kvázi érzékenyítésre használ az ember, bár ez azért nagyon egy elcsépelt szó, de én abszolút az érzékenyítésben hiszek, és ott erről írtam egy posztot, és én pár hétre rá megkaptam ezt a verset átküldve nekem, és egyébként nem csak egy e-mailben kaptam meg, hanem kinyomtatták, és rajzokkal együtt megkaptam ezt a verset, amiből az Andisnak én tudtam olvasni. Szóval ez ilyen nagyon megható történet volt, és az író azt kérte, hogy én ne kommunikáljam azt, hogy ki írta ezt a verset, hogy ő nem akar ebben bajba kerülni, amit természetesen azóta én ezt elfogadok, de azt is tudni kell, hogy az irodalom, meg az irodalmi, a Magyarország irodalmi élet azért nagyon sokat segített a családos család mozgalomnak, hiszen mi kiadtuk az első olyan szivárvány családoknak szóló mesekönyvet, a Micsoda család címmel, ami Lorenzen Elsimmel írt, ő egy Spanyolországban élő amerikai író, és egyébként ez a Micsoda család, ez két történeten keresztül mutatja be a szivárvány családok életét, de egyébként nem is a szivárvány családokról szól, hanem egy ilyen nagyon hétköznapi szituációba helyezett két családi történet, egy reggeli, meg egy esti történet, egy ilyen lapozós könyvecske, és ennek a könyvnek a bevezetésére, ugye ez volt az első szivárvány családoknak szóló mesekönyv, ennek a bevezetésére mi felkértünk olyan kortárs írókat, hogy mondják el, hogy nekik mit jelent a család, és erről írjanak egy verset, egy fogalmazást, egy bármit, egy véleményt, és ezt mi a közösségi oldalunkon lehoztuk, és ebben benne volt a Szabó T. Anna, a Dragomán György, a Parti Nagy Lajos, a Grecsó Krisztián, és most szégyellem magam, mert fel kéne tudnom sorolni mind a tízüket, és ez most nagyon ciki. A Tompa Andrea, tehát hogy tényleg nagyon a legnagyobb kortárs írókat, én azt hiszem, hogy sikerült megnyernünk ennek. És
hát a család az család mozgalomban nagyon sokan beleálltak, igen, szerintem.
Abszolút, és szó nélkül, tehát azonnal beleálltak, és azonnal csinálták, és segítettek nekünk, és semmi pénz soha nem kértek, és inkább azt gondolom, hogy többet kockáztattak, mint nyerni, és mit jelnek az, hogy a saját önmagukkal azonosak maradtak, de hogy igen, és ez egy nagyon megható kampány is volt számunk.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Pál Marcival.